Ez itt továbbra is a Mária Rádió, a mikrofonnál Szarvas Hajnalka, Hofer József atyával fogunk beszélgetni itt egy kicsit a Blokád című film kapcsán, először is Lajos Tamás producerrel. A film alkotók szándéka szerint nemzetegyesítő film, az első komoly film a rendszerváltoztatásról. Nyilván itt felmerül az a kérdés, ami talán a rendszerváltás kapcsán a legnagyobb kiábrándultság forrása is szokott lenni, és ugye Fritz Tamás a társadalmi átmeneteket vizsgáló tudományágak szempontjából is ugye felhozza azt a három feltételt, amitől függ, hogy egy társadalom tud-e egy következő rendszerrel azonosulni. Itt ugye a szimbolikus helyek, szimbolikus személyiségek megléte döntő tényező, illetve a harmadik, ami szinte Közép- és Kelet-Európában csak nem mindenütt hiányzott, a felelősök elszámoltatása. A film ezt nagyon nem feszegeti ezt a témát. Mi volt a megfontolás ennek kapcsán?
Nem gondolom, hogy egy filmnek a igazságot kellene tennie bármilyen társadalmi vagy politikai kérdésben. Mi kérdéseket teszünk föl, illetőleg egy narratívát állítunk. Én azt gondolom egyébként, hogy egy igaz mondatot mondtunk el a rendszerváltáshoz közvetlenül kapcsolódó személyekről és eseményekről. Ugye ez elsősorban egy Antal József film, és én azt gondolom, hogy Antal József személynek is egy méltó bemutatása, és az összes többi szereplőnek és a történtekhez hű megfogalmazása ez a film.
Azért is kérdezem, mert amikor társadalomlélektani szempontból is tekintünk ezekre a folyamatokra, akkor hát ugye többek között egy magyar társadalom tudattalannyára vonatkozó kísérletsorozat is fogalmaz nemrégiben, hogy ugye a tényekre való ránézés, az elismerésük, a felelősök megnevezése, a felelősség elvállalása, bocsánatkérés, méltányos kiegyenlítés. Tehát, hogy ezek feltételnek tűnnek a befogadáshoz, visszakötéshez. Tehát nagyon sokszor az embernek még az is lehet a benyomása, ha ismétlődő történelmi mintázatokban gondolkodik, hogy ami ugye a rendszerváltáskor ezzel kapcsolatban elmaradt, az minthogyha újra és újra feltörne későbbi események folyamán is. 2006-ban például lehet az az érzésünk, hogy ugye hát a rendszerváltáskor elfelejtettük elszámoltatni a felelősöket, és hát ugye ez az emberekben ott maradt, hogy a hatalom nem lett elszámoltatva, és felmerül még esetleg kicsit más módon, de a taxis blokád kapcsán is, hogy a civileket, a taxisokat például miért lehetett annyira könnyen a hatalom ellen hergelni, hogy ugye ott maradhatott az emberekben, hogy itt azért elszámolási problémák vannak a hatalommal. Nyilván itt már a hatalom örököseiről van szó, de attól még a hatalom, mint idegen, ami több száz éves lenyomat, a hatalom idegensége, hogy az elnyomó idegen érdeket szolgál, tehát hogy ez a törés ugye ott van az emberekben, és ami ugye el is hangzott a vetítés után is, hogy általában nem a rendpártiaknak drukkolunk. Ezzel kapcsolatban tehát az volt a megfontolás, a megközelítés lényege, hogy pont azért, mert egyébként nagyobb feszültségek is vannak a társadalomban, ezért inkább egy konszenzusos narratívát próbálnak kínálni, ami azért nem feltétlenül a feszültségeket hozza felszínre?
Mi, ahogy én azt mondtam, egy igaz narratívát szerettünk volna. Mi nem konszenzust akartunk teremteni. Mi egy olyan történetet szerettük volna a saját szemüvegünkön keresztül vizsgálva elmesélni, ami szerintünk megfelel a valóságnak. Tehát mi, nekünk nem dolgunk, hogy igazság, ez nem a filmnek a feladata, ez legyen a jogászok, a politikusok, a történészek feladata az, hogy igazságot tesz és igazságot szolgáltat, vagy valamilyen úton, módon megpróbálja analizálni az eseményeket. Nekünk az a feladatunk, hogy szórakoztatva, nézhető formában, elgondolkodható formában elmeséljünk egy történetet, legyen az politikai vagy társadalmi dráma. Ezt én szerintem ez a film tudja, kérdéseket fogalmaz meg, szerintem a valóságnak megfelelően ábrázolja a taxis blokkád környékén mozgó politikusokat és embereknek a személyiségét, de azért hozzá akarom tenni, vagy hozzá szeretném tenni, ez nem elsősorban ez a film, nem elsősorban a taxis blokkádról szól, bár lehet megtévesztő a címe, ugye blokkád, de azért ez egy Antal-József film. Tehát a mi törekvésünk az elsősorban az volt, hogy Antal József életútját mutassuk, és Antal József személyének, az első szabadon választott miniszterelnöknek mutassunk emléket. Szerintem sikerült egy méltó emléket.
Érdekes kettősség, amit felhoz, hogy egyrésztről rendkívül lényeges szempont itt, ugye az előzőekben is szó volt arról, hogy a változáshoz kötődő személyiségek, tehát akikhez tudják az emberek kötni a változásokat, tehát hogy ezeknek a szimbolikus személyiségeknek méltó emléket állítani, tehát hogy nyilván már ez is olyasmi, ami békét teremthet az emberek körében, ami azért abban a helyzetben, ahol egy eszkalálódó konfliktus szomszédságában élünk, ez különösen lényeges társadalmi hozadék lehet. Illetve hát ugye valóban az igazsághoz hűnek tűnik az is, hogy ugyanakkor a címben ugye jelzik azt, hogy van, vagy esetleg volt egy olyan blokád, ami miatt hát eddig nem a nemzetet egyesítő erő fáradozásaira tudtak emlékezni az emberek, és hogy most ez lehet konkrét formában a taxis blokád is, de mondjuk ha átvitt értelemben elvontabb módon gondolkodunk arról, hogy mi lehetett ez a blokád, eszünkbe juthat az is, hogy például a magyar nemzet tudattalanjára vonatkozó kísérletsorozat hozza még azt, hogy az identitásunkban a szabadságvágy mellett az igazságvágy is egy nagyon döntő elem, és amellett pedig a titok és hiány rendkívül erősen vannak jelen. Ez az egész történelmünkre is jellemző egyébként. Ugye vannak vitatott kérdések, amik nem egyértelmű, hogy történtek, és milyen érdekeket szolgáltak esetleg, de hogy talán az volt a szándék azzal, hogy, amint mondja most Antal József alakjára helyezné inkább a fókuszt, hogy inkább azokat a szálakat lássuk ezekben az időszakokban, amikor a békének külön jelentés kölcsönződik, amik összekötnek, és nem annyira azt, ami vitás, vitatott vagy elválaszt.
Hát én azt gondolom, hogy az Antal József személyébe bemutató szándékon túl a film azért is nagyon fontos, mert úgy akar beszélni a rendszerváltoztatásról, hogy kiderüljön és megpróbáljuk helyrakni azt a történelmi tényt, hogy azért ez a magyar történelemnek bármilyen nehéz és problematikus és fájó eseményekkel terhelt az azóta eltelt időszak, de azért ez egy egyértelmű és egy hatalmas és egyébként nem kellőképpen átélt és átérzett sikertörténete a rendszerváltoztatás magyar történelemnek. Tehát a magyar történelemet, ha végignézzük, az ünnepeink gyakorlatilag az államalapítás kivételével csak bukott forradalmak, véres háborúk és elvesztett csatáknak az ünnepeit, akár 48, akár 56 sorolhatjuk, de mondhatjuk ezt a második világháborúval kapcsolatban is. Tehát ehhez képest, és ebből az aspektusból tekintve a nem méltányoljuk eléggé a rendszerváltoztatást, nem örülünk neki, és nem ünnepeljük, lehet, hogy talán azért, mert talán többek között túl közel van, és nem becsüljük meg eléggé azokat az embereket, akik ezt vérrel, verejtékkel összehozták, és hát győzelemre juttatták, vértelen győzelemre juttatták.
Igen, kiemelik több helyen azt, hogy emléket állítani annak is, hogy önmagában ebben óriási teljesítmény rejlik, hogy vértelenül ezt a változást végig lehetett vinni. Illetve ugye a filmben is megjelenik azt, hogy fogalmazhatunk-e úgy tulajdonképpen akkor, hogy egy picit próbálja érzékenyíteni is az ezzel kapcsolatos emlékezést abba az irányba, hogy még hogyha felismerülnek mondjuk hiányérzetek, kritikai hangok a rendszerváltás mienségével kapcsolatban, de hogy azért látni kell azt, hogy itt kényszerpályák is voltak nagyon sok tekintetben. Tehát, hogy nem volt korlátlan a mozgásterünk.
Hát egyrészt nem volt korlátlan a mozgásterünk, másrészt meg azért a tudásunk sem volt azért arról, hogy milyen is demokratikus hát keretek között játszani. Közel két generáció maradt ki abból a két emberöltőnyi időt telt el az orosz szovjet diktatúra alatt, és felejtettük el azokat a demokratikus, vagy legalábbis a politikai közéletünk szereplői felejtették el, vagy soha nem is tudták azokat a demokratikus játékszabályokat, ahogy egy demokratikus társadalom működik. Úgyhogy mindent újra kellett tanulni, előről kellett kezdeni, és ebben ezek az emberek élükön Antal Józseffel úttörő szerepet játszottak, és ezt szerettük volna egyébként elsősorban bemutatni, és megadni a rendszerváltás szereplőinek azt a tiszteletet, ami jár nekik.
Mennyire érzi, hogy sikerült egy mondjuk kérdésfelvetést valóban elindítani a társadalomban?
Azt gondolom, hogy sikerült. Tehát, hogy olyan beszélgetéseket generált a film, amik olyan le nem folytatott beszélgetéseket, amik nagyon-nagyon fontos, hogy megtörténtek. A film sikere, most már 60 ezer néző fölött vagyunk, ami ugye Covid után, jegyáremelés, mozi jegyáremelés után egy társadalmi politikai drámától, ugye, ami nyilvánvalóan ugye nem egy big játék, az én azt gondolom, hogy egészen hihetetlen az érdeklődés. De hát én azt gondolom, hogy a film sikere igenis segíti a rendszerváltozással kapcsolatos beszélgetések beindítását, viták lefolytatását, és ami különösen fontos, hogy érdekes módon rengeteg fiatal, 10 éves, 20 éves fiatal, akik nem is éltek a rendszerváltáskor, érdeklődik, és kelti fel az ő érdeklődésüket. A film, néznek utána, kérdeznek, olvasnak utána, és én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb.
És hát a Blokád című film kapcsán van egy meglepetésünk a hallgatóknak, ugyanis az egyik pontján a filmnek, amikor Antal József már beteg, és a kórházból, amikor utasítást ad az embereinek arra vonatkozólag, hogy mit tegyenek a blokád kapcsán, ugye azt mondja, hogy Szabó Tamást küldjétek oda tárgyalni. Hát most történetesen ez a Szabó Tamás, a Mária Rádió vezetője van itt a vonalban. Üdvözlünk, Tamás!
Szeretettel köszöntelek benneteket, szép jó reggelt a hallgatói családnak.
Jó reggelt, jó reggelt.
Ugye itt beszélgettünk a mai műsor folyamán a születésről, és hogyan hat ez az életútra. Hát most a blokád körüli időszak, ez az új rendszer, demokratikus rendszer születése kapcsán egy kritikus pillanat, időszak volt. Hát mekkora volt a tétje a blokád rendezésének, illetve ennek a konfliktusnak?
A magyar rendszer megváltoztatása folyamatának a legnagyobb kincse a béke. A békesség az, hogy pofon nélkül, verekedés nélkül, vér nélkül, emberélet nélkül bekövetkezett az, amire a magyar történelem ezer éve sokszor hívott bennünket. A szabadságra, a jogra bekövetkezett az, amiért meghaltak 56-ban, amiért meghaltak 48-ban, amiért meghaltak a Rákóczi szabadságharcban. Egyszerűen a magyar történelemnek egy olyan eseménye zajlott le, rövid idő alatt békésen, mély forradalmi átalakulást megindítva, amit nem éltünk meg rendesen. A tétje természetesen pont ez volt, hogy megmarad-e a béke. Mert a taxisblokádban benne volt egy, hát ha nem is egy polgárháború, de egy zűrzavar lehetősége. És talán ez a legnagyobb kincse megint a magyar történelmnek, hogy ezt a súlyos válságot, ezt könnyedén, akkor persze nem így éltük meg, hogy ez könnyű, de visszatekintve könnyedén megoldotta.
Igen, ugye a filmben is látunk erre gyakorlatilag példát, hogy azért ez valóban abban a helyzetben nagyon nem tűnt egyértelműnek, hogy ezt lehet valahogy békés úton rendezni. Hát mit bizonyítottál úgymond Antal József számára, vagy mi miatt választott téged arra a pozícióra, akit alkalmasnak tartotta arra, hogy a konfliktust rendezze, és szót értsen a taxisokkal, illetve ezt az egész helyzetet, amiből valóban egy nagyobb konfliktus is kibontakozhatott volna, valamiképpen mérsékeld?
Először is van egy formai ok. Addigra létrejött már a munkaügyi minisztérium, és a munkaügyi minisztérium volt a felelőse a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány közötti egyeztetéseknek. Ez úgy hívtuk, hogy tripartit rendszer. Tehát három szereplős játéktér, amiben megoldunk konfliktusokat. Béreket, munkaügyi szabályokat. Többek között ezt is. Tehát ezt a bizottságot én vezettem. Tehát volt egy formai ok, mert mi tárgyalásokkal akartuk ezt levezényelni, természetszerűleg megegyezéssel akartuk levezényelni, és volt egy formai ok, ott van egy szervezeti keret, tessék abban tárgyalni. És mivel azt én vezettem, hát ez ilyen egyszerű. Másik, hogy abban a három évben, vagy két évben, amióta együtt dolgozhattam Antal József fel a miniszterelnökkel, ő az édesapám korosztálya egyébként, tehát én a fiai korosztálya vagyok, de kialakult valami furcsa, rendkívül erős, bizalmi és együttműködési légkör. Tehát, hogy én végtelenül nagyra becsültem Antalt, az meg biztos látta bennem, hogy én meg tudok dolgozni. Szóval valószínűleg ez a személyes ok is benne volt, de mi alapvetően egy intézmény ok volt, hogy én vezettem azt a tárgyalási felületet, ha szabad ezt mondani, ahol ezt a problémát meg lehetett oldani. Ráadásul én péntek reggeltől tárgyaltam ezekkel az emberekkel, a taxisok vezetőjével és a kormánytagjaival, és így tovább. Tehát a legsűrűbb részében voltam benne a folyamatoknak.
Itt ugye a Mária Rádióban a leggyakrabban ugye a lelki aspektusok felől közelítünk meg eseményeket. Mit gondolsz lelki szempontból, mi volt talán a döntő ebben a helyzetben, hogy a konszenzust el sikerüljön érni?
Vissza kell menni egy kicsit, hogy még például 1956 nagyon széles körben eufóriát hozott a szabadság megjelenési lehetőségével. A rendszerváltozás folyamata az emberek számára széles, mindenki számára nem hozta ezt a katarzist, mondhatom ezt. Mert nem hozta ezt sem az újratemetés, nem hozta ezt magával a köztársaság kikiáltása, nem hozta ezt meg a választások, mert mindegyik körül ott volt valami.